Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkben énekeljük a 387-es számú énekünket. 387-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a tízes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 62. oldalán található a tízes számú liturgia. Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgasd meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és segítsd meg népedet, hogy hűség sarjadjon a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből. Amen.
Hűség az Istennek, a magas mennyekben, fiúnak Szentléleknek.
Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni fele barátaimat. Kérlek, ne vondd meg tőlem szeretetedet, hanem nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, aki a szeretetet kiárasztott híveidnek a szívébe a lélek által, add, hogy teljes erőnkkel szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk fele barátaink felé, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Máté evangéliumában találjuk, annak 22. fejezetében, a 34. verstől a 46-ig a következő képen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 22. fejezet 34. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus. Mi a véleményetek Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték. Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik. Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az Úr az én uramhoz. Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetettem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott felelni, egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, most, hogy közgyűlés lesz a mai napon, Kisvárdáról is érkeztek testvérek, és jelentkeztek, hogy szeretnének bizonyságot tenni, mert hisz ritkán fordulnak meg itt a nyírtelki templomunkban, és akkor jertek, várjuk a bizonyságtételt.
Testvéreim az Úrban, köszöntelek benneteket a kisvárdi gyülekezet ti testvérek nevében. Hálát adok értetek az Úrnak, ahogyan Pál apostol is a gyülekezetért, én is hálát adok értetek, és szívből köszönöm az Úrnak a felénk tanúsított szolgálatotokat. Köszönjük az ige szolgálatot, köszönjük az asszonykör szolgálatát, az ifjúság szolgálatát, és mindent köszönünk, azt a szeretetet, amelyel felénk fordultok, azt a találékony szeretetet, amelyel a születésnaposokat szoktátok köszönteni. Mindezért hálás az Úrnak, a mi szívünk. Mi nagyon kicsiny kis gyülekezet vagyunk, mi csak kicsi dolgokra vagyunk képesek, de amire képesek vagyunk, azt szeretnénk megosztani veletek. Szeretném néhány szóban elmondani, hogyan munkálkodik Isten a mi közösségünkben és a magánéletünkben is. Nagyon sok lelki testvér vágyik közösségre, de nem adatott meg nekik. Mi hálát adunk azért is az Úrnak, mert nekünk ez megadatott. Olyan kicsi testvéri közösségben együtt lehetünk az Úr előtt, és megoszthatjuk egymással az életünket, a hitéletünket, magánéletünket, és az Úrral való életünket. Nagy kincs ez számunkra. És a magánéletünkbe is Isten lábnyomait sokszor látom, amiért hálás nagyon az én szívem. A családom életébe is. Az Úr megáldja az engedelmes szíveket. Forduljunk bátran mindig felé. A mi életünkbe is megáldotta ezt Isten. Az év elején kértem Istentől, hogy kegyelméből a munkája a mi házastársi életünket, hogy együtt munkálkodjunk az Úrért, és hogy egy szívvel, egy lélekkel imádhassuk őt. És Isten kegyelméből és szeretetéből, melyet meg nem érdemeltünk, megadta ezt nekünk. És látjuk gyerekeink életében is ezeket a lábgyomokat, bár még nem fordultak teljes szívvel az Úr felé, de apróbb a jelekből mégis látjuk, hogy amit életünkben látnak, azt jónak tartják, követendőnek tartják, bár még a szívüket a világ uralja, de hittel reméljük, hogy Isten ígéretei igazak, és a mi életünkbe is, ha még életünkben nem, de halálunk után beteljesítheti gyermekeinken is az ő kegyelmét, és ebben reménységgel vagyunk mindvégig, és álhatatosan könyörgünk az ő megtérésükért. Köszönöm, hogy meghallgattak a testvéreket.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és én is hasonlókat tudnék elmondani, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy törődtök velünk. Kicsik vagyunk ugyan, de mégis eljöttök, és próbáltok erőt adni nekünk a hitéletben, hogy erősödjünk. Tehát áldást kérünk ezért a gyülekezetre, családtagokra, mindenkire. gondolom mindegyikünk úgy volt megtérésünkkor, hogy éget bennünk a tűz, hogy menjünk másokhoz is. Meg kellene menteni családtagjainkat, munkatársainkat, meg az egész világot. Aztán elkezdtünk volna ezen dolgozni, és akkor rájön az ember, hogy hát igen, nagyon kicsik vagyunk mi ez, hogy megmentsünk másokat, hiszen ezt valaki más tette meg, megtette az Úr Jézus helyettünk. És akkor van nekünk feladatunk, ha valóban akarjuk, akkor mondjuk el, hogy mit tett velünk az Úr, és mit tett mindenki másért is, akivel éppen beszélgetünk. És gyakran rájövök arra, hogy a szívemben ott van, viszek is egy igéslapot, vagy egy traktátust, nagyon szívesen átadom bárkinek, és akkor igazából nincs időm, hogy leüljek és beszélgessek emberekkel. Mostanában már egyre többet arra gondolok, hogy ezt az időt kéne úgy kihasználni, hogy tényleg jusson arra is idő, hogy emberekkel beszélgessünk. Annyi minden történik az életünkben, és könnyű az Urat úgy dicsérni, hogy megáld és hordoz a tenyerén, de amikor eljön egy olyan időpont, hogy beüt egy súlyos betegség akár minket, vagy családtagjainkat, akkor még nehezebbé válik az, hogy bizonyságot tegyünk. És így volt ez velem is 2 éve, kerültem súlyos betegségbe, műtét előtt álltam, és eszembe jutott érdekes módon egy gyerekkori emlékem, amikor unoka testvéremmel ilyen kis általános iskolások voltunk, 3.-4. és nagyapával játszottunk, és nagyon funcó gyerekek voltunk, és kitaláltuk, hogy egyikünk bebújik az ágy alá, kérünk nagyapától 1 forintot, hát ez még a 60-as években volt, ez még nagy pénz volt. Aztán, mikor ő megkapja, akkor a másikunk is kibújik, és kéri, hogy én is kapok, mert szeret nagyapa minket annyira, hogy mindkettőnknek adjon. Tehát így is tettük, és így próbáltuk a nagyapát zsarolni, hogy előbb Gábornak hívták, ő bújt be, megkapta az 1 forintját, aztán én bújtam ki, hogy nagyapa, én is kérek. Nem, te nem kapsz, hát engem nem szeret, nagyapa, na jó. Aztán cserélgettünk, míg aztán elfogyott nagyapának a türelme. Hát ez jutott nekem eszembe, mikor beteg lettem, és mondtam az Úrnak, hogy jó, én is gyermeked vagyok, és te megadtad az ezért profétának azt a 15 évet, amiért könyörgött. Hát biztos vagyok én is olyan gyermeked, hogy engem is szeretsz annyira, és akkor én most kérem tőled, hogy nekem is add meg. Érdekes módon annyira eltűnt az életemből az aggodalom, hogy már nem is érdekelt, hogy megadja ez Úr, vagy nem, de ebben a tudatban mentem végig a betegségek folyamán, és végig eszembe jutott azok, amikor én még imádkoztam, hogy küldj Uram engem bárhova, meg tégy Uram engem bárhová, és ezek a betegségek sorozata szinte mindig adott lehetőséget arra, hogy bizonyságot tegyek az Úrról. És tényleg az van, hogy kértem az Urat, hogy bárhova küldjél, és csak ez jött be nekem, hogy hát ez a bárhova, ez lehet, igen, betegségek sorozata is, és fogalmunk sincs arról, hogy mennyi áldás lehet ott, amikor mi aggodalmaskodunk, és közben másoknak pedig bizonyságot tehetünk. Hát igen, ebben a tudatban, az Úrnak a tenyerén hordozva, élve, tényleg biztonságban élhetünk, és vajon tudjuk-e, hogy mennyire biztonságban vagyunk, amikor azt mondják, hogy csak az ima segít, hogy tényleg valóban mennyire segít az ima, és hogy micsoda hatalom van a kezünkben. És eszembe jut azok a igehelyek, hogy királyok, méltóságok szerették volna ebbe a boldog örömben lenni, amiben mi lehetünk, és én azt kívánom a gyülekezetnek és mindenkinek, akik itt vannak, hogy érezzék át azt a boldogságot, örömet, amit az Úr Jézus az elfogadása adhat az életünkben. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Az áldás kívánást mi is viszont küldjük, hogy azok a testvérek, akik nincsenek itt Kisvárdáról, szeretettel köszönjük őket, és Isten gazdag áldását kívánjuk az életükre. Folytassuk Isten tiszteletünket a 331-es számú énekünk eléneklésével. 331-es éneket énekünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét úgy, ahogy írva találjuk János első levelében, annak harmadik fejezetében, a 18. verstől a 24-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát János első leveléből olvasom, a harmadik fejezet 18. versétől. Így szól Isten igéje. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő szín előtt azzal biztatjuk szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim! Általános iskola élményem volt az az olvasmány, amelyet most felidézek a testvérek előtt, és aki a korosztályomnak a tagja, biztos ugyanazt az olvasókönyvet használta, tehát emlékezhet erre a történetre, amely akkor olvasmányként állt előttünk. Ebben a történetben egy apa végrendeletet ír, és nagy kincset hagyományoz a fiára. És azt mondta ennek a fiúnak, hogy ez a kincs a földben van elrejtve, és keresd, ásd fel a földet, és akkor megtalálod a kincset, a tiéd lesz. Hát a fiú ki is ment, és szisztematikusan dolgozott, hogy nehogy kihagyjon a területet, hogy a kincses ládolt majd valahogy elkerül a figyelmét, és akkor a földnek a végére ért, akkor belülközött az ásó a kincses ládába, kiemelte a kincses ládát, nagy örömmel felnyitotta a tetejét, és egy levél volt benne, amit a lapjának a végrendelete, és ebben a levélben az állt, hogy fiam, hogyha ilyen jól felástad ezt a földet, akkor vesd be, mert ez a mi kincsünk. A fiú akkor mit élt át, nem tudom, erről nem szól a mese, történet, hogy a fiúnak a szíve mi fogalmazódott meg, de az biztos, hogy ez a mai ige bennünket figyelmeztet valamire, szeretne bennünket, ez az ige egy hasonló kincs felé elvezetni. Szeretné megmutatni azt az utat, hogy hogyan lehet a miénk az a kincs, amit ebben az ige, ez az ige fogalmaz meg, hogy az Isten nékünk ad mindent, amit mi kérjük tőle. Hogyan juthatunk el ehhez a kincshez, hogyan lehet miénk ez a kincs, arról beszél ez az igaszakasz. Szeretné, hogyha megérthetnénk azt, amit ő el akar mondani az embereknek, hogyan lehetnek ők gazdagok, hogyan lehetnek a kincsnek a tulajdonosai. A kincs az óriási. Isten tárházáról van szó. Azt mondja az ige, hogy én neked adom az én tárházamat. Istentől lehet kérni, és azt mondja, az Isten meg fogja neki adni. Hát ez az óriási kincs, ez a miénk lehet, ez az enyém lehet. Régen, amikor megkérdezte egy könyvárus Balassagyarmaton, hogy mikor mi kiderült, hogy keresztény vagyok, megkérdezte, hogy gazdag vagy? Mondtam, igen. Meglepődött rajta. És mondtam, hogy én a világ leggazdagabb urának vagyok a gyermeke. Persze ő is keresztény volt, csak karizmatikus gyülekezet tagja, és ő azt hitte, hogy az a gazdagság, amikor tele van az embernek a zsebe pénzzel, és amikor hallotta ezt, hogy az én gazdagságom ebből áll, akkor elgondolkozott, mert tudta, hogy az ige azért erről beszél, és hogy amit ők tanítanak, akkor lehet, hogy nem áll meg igazán, de az biztos, hogy én vagyok a világ leggazdagabb urának a gyermeke. Nekem mindent megad az Úr, ami nekem szükséges. És hogyha visszatekintek az életemet, tényleg azt látom, hogy az Isten milyen gazdagon megáldotta az életemet, hogyan vitte az én életemet a megelégítetés útján, és hogyan gyarapította az életemet. De a kincs az veszélyes is, mert ha valaki felkészületlenül találkozik egy nagy kincsel, akkor az inkább kárára lesz, mint a javára. Ezért szeretne az Isten fölkészíteni bennünket ennek a kincsnek az elfogadására. A Szentírásban olvasunk egy történetet Simon mágusról, aki mikor látja az Isten szent lelkének munkáját, azt mondja, hogy hú, ha ezt én jól meg tudnám forgatni, jól lehetne ezzel gazdálkodni, sok embertől sok pénzt elkérhetnék azért, amit az Isten szent lelkével eldolgoztatok. És bizony, meg is kapja a jutalmát, mert ő úgy akart ezzel a kincsel bánni, hogy nem járta végig azt az utat, amiről beszél ez a mai ige. Ő úgy szerette volna elvenni ezt a kincset, hogy ő pénzzel megfizet érte. Tegnap együtt voltunk itt a Valaksorban egy országos kékkereszt találkozón. Jöttek Budapestről, 60-ból környékbeliek is, Miskolcról, különböző csoportok. Együtt voltunk egész nap, igehirdetés, bizonyságtétel volt, együtt tettünk. És a végén azt kérték, hogy én bocsássam el a csapatot egy áldással. És az utolsó gondolat az volt a nap kapcsán, hogy de sokan vágyakoznak igazi közösségre. De sokan vágyakoznak igazi emberi közösség megélésére. Mert egyébként a gulyáslevest azt meg lehet fizetni, meg lehet főzetni szakáccsal, termet lehet bérelni, sok mindent meg lehet csinálni, de azt, amitől ez a tegnapi nap is, meg a mai istentisztelet is, meg egyáltalán a keresztény közösségek működnek, azt a plusz nem tudja megvásárolni senki sem, hogy az Isten szent lelke által szeretett közösséget művel ki a különböző helyzetű, különböző állapotú, nemű, hovatartozású emberek között. Hogy az Isten elvégzi a munkáját, a közösségépítő munkáját között. Óriási kincs, ezt nem lehet megvásárolni. De sokan szeretnék megvásárolni. De sokan fizetnének nagyon sok pénzt azért, hogy legyen egy szeretett közösségük, de kiderül, hogy nem szereti őket senki. Persze azért lettek gazdagok sok esetben, mert nem szereti őket senki, meg ő sem szeret senkit. Ezért lett gazdaggá. De utána szeretné megvásárolni ezt a szeretetet. És azt már nem lehet. Volt egy ember, mikor Sámsvárzán laktunk, azt mondta, hogy fizet nekem napszámot, csak menjek el hozzá, és beszélgessünk. Hogy legyek neki társa. Mondom, hogy gondolod azt, hogy meg tudsz engem fizetni azért, hogy én barátod legyek, vagy mit tudom én. Tehát ez nem így működik. Nem tudod megfizetni. Nem azért, mert én nagyon nyakas ember vagyok, hanem egyáltalán képtelenség az, hogy fizetett barátom legyen nekem. De az Isten ezt ki tudja művelni. Óriási kincs, amit egyébként nem lehet másikon megszerezni, nem lehet megvásárolni. Korunkban sokszor tapasztaljuk azt, hogy ilyen lottónyereményen, vagy egyéb úton, módon jut az ember egy nagy nyereményhez, egy nagy kincshez, és mivel nem tud vele bánni, ezért nem javára szolgál, hanem inkább tönkre teszi. Volt egy cikk valamikor a Nőklapjában, hogy mi történt az 5 találatos szelvény kitöltőkkel, amikor fölvették azt a hatalmas nagy mennyiségű pénzt. És kiderült, hogy jóformán senkinek az élete nem gazdagodott által, senkinek az élete nem lett teljesebbé, hanem tönkre mentek bele. Tönkre mentek szellemileg, lelkileg, anyagilag, tehát nem hozta meg azt a hasznot, amit egyébként hirtelen remélne az ember. Hogy majd ha kapok egy hatalmas nagy kincset, akkor majd jól tudok vele bánni. Meg kell tudni, vagy fel kell tudni használni azt a kincset, amit az Isten, vagy egyébként egy lottó 5 találatos ad az embernek. Ha nem dolgozza föl, hogyha nem illeszkedik bele abban a rendben, amiben azt föl lehet használni, akkor kárára tönkre teszi az ember. Ezért az Úr megíratott egy rendet, hogyha végignézzük ezt a igeszakaszt, ami előttünk van, ez egy olyan ösvény, ami egy önmagában visszaforduló folyamat, és többszörösen visszafordítja az embert ebbe a folyamatba, hogy járja végig ezt az utat, amit ebben a törvényben leír. Tehát Isten szeret egy ösvényen végvezetni bennünket, mint a olvasmánybeli apa a fiát, hogy indulj el, kezd el fölásni a földet. És mire a végére érsz, majd meglátod, hogy valóban mi az igazi kincs. Akkor majd észreveszed. Ha azt mondta neki az apja, hogy fiam, végrendeletében, fiam, figyelj, ásd fel a földet, vesd be, meglátod, hogy majd tiéd lesz a kincs. Csak azt, hagyjon már békén napán, nem akarok én dolgozni. Mert amikor már eljutott azon az úton, hogy keresve a kincset, és azt mondta, hogy föl van ásva a föld, akkor most már csak vesd be, akkor elérkezett valamilyen ponthoz, amin aztán tovább tud lendülni. Tehát az Isten így szeretne bennünket végigvezetni ebbe a többszörösen magába visszaforduló folyamaton, ami egy örvénylésszerűen működik az embernek az életébe, amely szinte azt mondhatjuk, hogy élethosszig tartó, önvizsgáló folyamat. Egy élethosszig tartó megtéréstől a haláláig tart a hívembernek ez az önmagába visszaforduló folyamat. Többszörösen is visszafordul. Minden ponton, nem minden ponton, de néhol visszafordul ez a folyamat, aztán tovább, és aztán megint visszafordul. Visszafordítja az Isten az embernek a gondolkodását. Nagyon érdekes ez a folyamat. Amikor elindul, azt mondja, hogy legyél megigazított. Az ige megigazít téged. Az igazságból való, egy 19. versben olvashatjuk ezt, hogy ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. Nem ezzel kezdi az ige egyébként, hanem azt mondja, hogy a szeretet az nagyon fontos, ne szóval, hanem cselekedettel szeressetek, és aztán írja, hogy abból tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, hogyha szeretünk. Tehát a szeretetnek a megelőző folyamata az az, hogy Isten megigazít bennünket, megigazítottá tesz. Rendbe teszi az életünket. Azt az életet, ami egyébként Istentől elszakadt, nem figyel az Istenre, fütyül arra, hogy mi az Isten rendje és akarata, saját feje szerint rendezi az életét, az Isten igazságból valóvá tud tenni. Mert Jézus Krisztusban megbocsátja a bűneimet, a tőle való elszakadást, és igazzá tesz, megigazítottá tesz. Olyan jó látni ezt, hogy az Isten igéje erre többször figyelmeztet bennünket, hogy a hitben előjárunk életének a végét nézzétek meg. Nem azt mondja, hogy másoljátok le az ő életüket, hanem kövessétek az ő hitüket. Kövessétek az ő hitüket, nézzétek meg, hogy miért voltak ők ilyenek. Hát azért voltak, mert megigazítottak voltak. Azért voltak, mert Istennek engedelmes életet éltek. Azért lettek példánképévé a gyülekezetnek. Isten azt mondja, hogy nézd meg az életükét, ne másoljátok az életüket. Tehát ne úgy éljetek, mint ahogy ők éltek, hanem a hitüket nézzétek meg, és úgy éljétek meg a hiteteket, ahogy azt az Isten szeretné a te életedben megvalósítani. Ezért nem szabad, hogy lemásolják emberek a hitben előjárók életét. Cseri Kálmányból egy van csak, meg Liza néniből, meg lehetne sorolni a több komoly hívő embert, akit az emberek szívesen lemásolnának. Mert azt mondják, hogy az ő életük példakép én előttem. Én is így szeretnék élni. Persze, élj így, figyeld az életüket, az életüknek a végét, és aztán kövesd a hitüket. És aztán majd te is példánképévé lesz a gyülekezet, mert úgy éled meg az életedet majd, ahogy azt az Isten szeretné, és lehetsz a többieknek megigazítás indítójává. Szóval Jakab levelében olvassuk ezt a nagyon fontos részt, hogy a hit és a cselekedetek miképpen viszonyulnak egymáshoz. Sokan azt mondják, hogy Jakab levele kiesik a páli tanítás, vagy az evangéliumok köréből, mert hogy ő egyedül Jakab teszi a hangsúlyt a cselekedetekre, de nem igaz, azért nem éppen miért mondják, mert olyan egyértelmű, amikor Jakab levelében olvassuk azt, hogy mutasd meg a hitedet cselekedetek nélkül. Én megmutatom a hitemet a cselekedeteim által. Megint nem arról van szó, hogy a cselekedeteimből fakad majd a hitem, hogy a cselekedeteimből fogok majd én üdvözülni, hanem arról beszél Jakab, hogyha a hitednek nincs cselekedet folyamánya, akkor halott az a hit. Ha nem mutatkozik meg a hited valamilyen formában ebben a világban, akkor az halott. A hitednek viszont közvetlen következménye az, hogy valamiben megvalósul. Cselekedetekben, a másik ember felé való szeretetben akár, ha a mai igét nézzük. A hitnek a következménye a cselekedet. A hitből fakadó cselekedet az igazi. Tehát, hogy Jakab írja, a hit cselekedetek nélkül halott, a cselekedetek hit nélkül gőgössé tesz, de a hitből fakadnak a cselekedetek. A hitből fakad az igazi cselekedet, ami az Isten előtt kedves. Sokan erősködnek a cselekedetek megvalósításán, pedig csak a megigazítottak életéből fakad az igazi, az Isten akarata szerinti cselekedet. A megigazítatás tehát nem más, mint az, hogy Jézus Krisztus kegyelme megjelenik az ember életében. Az Istentől elszakadt ember, az, aki nem ismeri az Isten akaratát, nem is cselekszi azt, az az ember Jézus Krisztus kegyelméből fölismeri. Tehát az is kegyelem, hogy az ember rádöbben arra, hogy elszakadt az életem Istentől, és az a távolság nem engedi meg, hogy megéljem a normális életemet. És Isten elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki ezt a óriási távolságot lerövidítette, vagy áthidalta, mindegy milyen képet használunk, megadta a megoldást az ember életébe. Azt mondja, hogy az Istentől elszakadt bűnös ember igazzá lesz. Nem azt jelenti, hogy nincs semmilyen bűn az életébe a múltjában, hanem azt mondja az Isten, hogy én minden bűnét elfedezem. Minden bűnét megbocsátom, minden bűnét a tenger mélyére dobom, és senki sem vehet róla tudomást. Igaz emberré teszem. Az én igazságom nem az, hogy én tökéletes vagyok, hanem az én igazságom az az Úr Jézus Krisztus, aki a Golgotai kereszten meghalt az én bűneimért, és befedezi az én életemet. Nem lettem tökéletessé, de minden bűnömet, és ez az önvizsgáló folyamat, ami majd itt kiderül ebből az igesorból, hogy hogyan teszi az Isten elég azt, hogy vizsgáljuk magunkat, és folyamatosan cirkuláljon az életünkben ez az önvizsgálat. Tehát a megigazítatás nem más tehát, hogy az ember fölismeri a bűnt, utána keresi a megoldást, hogy hogyan lehetne ezt rendbe tenni, és akkor találkozik Jézus Krisztusban, az Úr Jézus Krisztusban fölkínált kegyelmével. És megfizeti az árát Jézus Krisztus az én bűneimért. Ez 2000 évvel ezelőtt megtörtént, és én elfogadhatom ezt. Óriási lehetőség. Tönkrement életű ember, van megoldás az életedre. Egyszer valaki azt mondta, hogy a pszichiátria 90%-a kijöhetne a pszichiátriai beteg, 90%-a kijöhetne a pszichiátriáról, hogyha szembesülne azzal, hogy kicsoda Isten és kicsoda ő. Mert abból következnek a pszichiátriai betegségek, hogy az ember nincs tisztában azzal, hogy kicsoda ő maga, ebben a világban hol van a helye, mi az, amit megtehet, mi az, amit nem tehet meg, és kicsoda az Isten, aki az ő életét rendbe tudja tenni. Olyan megdöbbentő, hogy emberi életek mennek tönkre azért, mert nem szembesülnek azzal, hogy ezen a látható világon kívül van egy nem látható világ, és ebben a nem látható világban ott van a világ teremtője, ami mennyei atyánk, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy megigazítsa azt. A megigazításnak a lakmuszpapírja, bizonyára emlékszünk még általános iskolai tanulmányok, hogy a lakmuszpapír, azért betettük a savba vagy a lúgba, és akkor mutatta, hogy savas vagy dúgos kémhatású, az a folyadék. Tehát a mi megigazításunknak a lakmuszpapír, ami jelzi azt, hogy mi valójában az életünkben, az a szeretet. Mert azt mondja, hogy abból tudjuk meg, hogy megigazítottunk, hogy a felebarátunkat szeretjük, nem szóval, hanem cselekedettel. Abban nyilvánul meg, hogy én a másik embert szeretem. Nem önző szeretettel, hanem önzetlen szeretettel. Tehát nem azért, mert hogy a feleségem is főz nekem ebédet, meg elkészíti a ruhanemimet, hanem azért, mert én az Istentől kapott szeretettel a másik embert, még az ellenségeimet is tudom szeretni. Ha nincs meg bennem ez a szeretet, akkor rögtön jön ez az első cirkuláció, akkor gyorsan vissza kell menni. Megigazítottam én? Le van rendezve az életed? Nincs lerendezve? Hát akkor rendezzük le. Megyek tovább. Tudom szeretni az ellenségemet. Akkor megyünk tovább. De ha megint jön ez, akkor megint vissza kell fordulni. Valóban meg vagyok igazítva? Valóban rendben van az én életem? Ami az Isten ellen való, az mind kitisztult az életemből? Isten tehát szeretné ezt a lakmuszpapírt rendbe tenni mindenkinek az életében, hogy olyan jelen legyen, és ezt a következményt folyamatosan vizsgálja az ember az életében. Tehát ez az első visszacsatolás. Megítéli magát az ember, szeretem a fele barátomat, nem? Akkor menjek visszaigazításhoz. Utána a következő cirkuláció, amikor megítéli magát az ember a megigazításában. Azt mondja itt az ige, hogy akkor az ő szín előtt azzal biztatjuk szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél. Ha én megítélem az én szívemet, megítélem az én cselekedeteimet, gondolkodásaimat, az életemet, akkor nem ítél el az Isten. Óriási lehetőség. Ha én kimondom magamról, hogy bűnös vagyok, akkor nem megyek ítéletre, mert Jézus Krisztus az én váltságom. Ha viszont eltakarom a bűnömet, ha viszont nem hozom felszínre a bűnömet, akkor nem kerül oda Jézus Krisztus keresztje alá, ez egy kegyes szófordulat, nem kerül oda Jézus Krisztus váltsághalála alá, és megmarad az életemben, és az Isten számunké. Mi ez? Ez nincs ott Jézus Krisztus fedése alatt. Ezért neked számolni kell, mit tettél, miért tetted. De azt mondja az Isten igéje, ha te megítéled magadat, ha szíveddel engeded megítélni magadat, hogy ki vagy te, akkor abban a pillanatban visszakerülsz oda, hogy meg vagyok igazítatva, Krisztus érdeméért van nekem üdvösségem. És újra haladok tovább ezen az örvénylő mozgáson. Ez a másik ciklus, amit behelyezett ide Isten ebbe az igébe, egyféle önvizsgálatként. Tehát egy erős önvizsgálat és lelkiismeret fordulás az, ami az ember életében megjelenik. Persze, mint ahogy egy indián közmondás mondja ezt, hogy a lelkiismeret olyan, mint egy háromszög itt az embernek a lelkében, és ez a háromszög mindig megfordul az ember lelkében, amikor valamit nem úgy tesz, mint ahogy azt a megigazítatása adná, és akkor mindig fáj, mindig sérti az embernek a lelkét, fájdalmai vannak. Ez az a lelkiismeret fordulás, amely egyébként nagyon tönkre tudja tenni az embert. De azt mondja az indián mondás, hogy ha sűrűn forog ez a három szög, egy idő után lekopik a sarka, és már nem is fáj annyira. Tehát az ember eltompulhat a lelkiismeretében. Az ember tönkre teheti önmagát, hogy ebben a önvizsgáló körben aztán jól tudjon működni. Ha abban a pillanatban, amikor megfordul a lelkiismerete, abban a pillanatban visszamegy és a megigazítatását vizsgálja, hogy valóban Krisztus ott van a te kereszted alatt, valóban mi van az életemben, adj világosságot, akkor nem kopik le a sark ennek a lelkiismeret háromszögnek, hanem megmarad, és mindig pontos mérőeszközként figyelmezteteti az embert, hogy Jézus Krisztus bűntörlő váltsága az egész életben, egész életedet rendbe tudja tenni. Tehát, ha az Úr előtt kitárt szívvel engedve ezt a tisztítást, amikor Isten a lelki életünket rendbe tudja tenni, és ebben a világban meg tudja valósítani azt, amit egyébként Máté evangéliumában olvastam az imént az oltár előtt, hogy mi az a nagy parancsolat, mi az, ami hogyan foglalnád össze a parancsolat, akkor Jézus azt mondja, hogy az a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat a te Istened, teljes szívedből, lelkedből, elmédből. És a másik pedig ehhez hasonló. Szeresd a fele barátodat, mint magadat. Tehát, hogyha megvizsgálja az ember, hogy meg tudja-e tenni ezt, tud-e engedni az Istennek, hogy valóban szereti a Teremtő Urat, a világ megváltóját. Valóban tudja szeretni a fele barátját, aki mellette él. És valóban tudja szeretni az ellenségét is, aki keresztbe tesz, gáncsoskodik, ellene beszél, sokszor akár még meg is nyomorítja az életét. Tudja-e szeretni, ha igen, akkor jön a következő lépés, hogy tud az Istennek engedelmeskedni. Meg tudja cselekedni az Istennek a parancsolatát. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Istenőt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait. És azt tesszük, ami kedves ő előtte. Tehát, ha mi benne vagyunk az Úrban, nem vagyunk a körforgásban, egyszer csak elindul az életünk az ő akaratának keresésére és az akaratának a megcselekvésére. És amikor az akaratának keresés ott van az életünkben, akkor mutatja az utat az Isten, hogy merre haladjál, mit tegyél, és ahhoz persze erőt is ad. És hogyha megcselekszed, akkor mint egy melléktermékként jön a kincs. Olyan megdöbbentő egyébként látni ezt az egész rendszert. Hogy a kincs megtalálása, vagy a kincs megkopása, az nem annak a következménye, hogy én teszek valamit, hanem mivel teszek valamit, benne vagyok ebben a körforgásban, melléktermékként egyszer csak megjelenik az életemben. Nem a kincsre fókuszál az ember, hanem az Isten való élet megélésébe, csak egyszer csak megjelenik az életébe, hogy melléktermékként a kincs. Mert ahogy olvastam itt az imént, amit kérünk, megkapjuk tőle. De nem azért kapjuk meg tőle, mert az Isten spájzába be lehet csak úgy nyúlni és kiemelni valamit, nem azért kapjuk meg tőle, mert az Isten megígérte valakinek valamikor, és ezért az nekünk is jár, hanem azért kapjuk meg tőle, mert azt fogjuk kérni, ami az ő akaratába beillik, ami az ő rendjébe fontos, és az életünkbe meg szeretné adni, mert tudja, hogy attól leszünk majd igazából gazdaggá. Tehát egy nagyon érdekes körforgásnak vagyunk így a tanúi, amikor az Isten akaratának cselekvésére jutunk, a cselekvésére érkezünk, amikor az ő parancsolatát leírja az ige, akkor azt mondja, és egy újabb visszacsatolás, mi az ő parancsolat, hogy higgyünk a fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Menjünk vissza az elejére a megigazítatásunkhoz, helyezzük a mi életünket, bizalmunkat, reményünket Jézus Krisztusba, és ő megigazítja az életünket, és akkor tudjuk szeretni a fele barátunkat, és akkor megvizsgáljuk a szívünket, és megítéljük azt, ami a szívünkben, és utána látjuk, mi az Isten akarata, és tudjuk azt cselekedni, és utána egyszer csak megjelenik majd a kincs az életünkbe, úgyhogy azt észesen veszük igazán. Tehát az Istentől való kérés az nem az, hogy felsorolom neki a kívánság listámat, hogy elmondom neki, hogy mi az, ami hiányzik én szerintem az életemből, és Uram, ezt add meg nekem minél hamarabb, hanem az a kincs az, amikor az ember él az Istennek, követi az ő akaratát, egyszer csak az Isten belehelyezi az életébe. Mert kiderül, hogy arra van igazából szüksége. És ezt az ember is észreveszi, és az Isten is bele tudja helyezni az életébe. És aki ebben az örvénylő folyamatban jár, az megkapja ráadásul azt a kincset, amiről az utolsó verse, a felolvasott igeszakaszunknak az utolsó verse beszél, hogy aki tartja az ő parancsolatait, az megtapasztalja azt, hogy Krisztus majd benne lesz, ő pedig Krisztusban van elrejtve. Tehát ez az elrejtettség, amiről már beszéltem ma, amikor Krisztusban el van rejtve az én életem, amikor Isten nem engem lát már, hanem az ő fián keresztül lát engem, és amikor én megnyilvánulok, akkor nem én nyilvánulok meg, hanem a bennem lévő Krisztus, mert hát miből tudjuk meg, hogy mi benne vagyunk? Hát abból, hogy adott a lelkéből nekünk. És az én lelkemben, az én életemben ott lehet az ő akarata, és ő szólalhat meg én általam akkor, amikor a fele barátom felé megnyilvánulok, amikor a szeretet megindul az életemből a másik felé, amikor keresem az akaratát és cselekszem azt, amikor látom, hogy mi a szükséges az én életem számára, és kérem az Urat, hogy Uram, akkor engem erősítsél meg abban, hogy ezt megvalósuljon, és erre menjek meg ezt tegyem. Az Úr tehát szeretne megelégíteni bennünket, szeretne bennünket teljes életre vezetni úgy, hogy a Fiában elrejtve, és a Fia pedig bennünk, aki aztán tanácsol bennünket minden életünk minden helyzetében. Legyen meg az életünkben ez az önmagába visszatérő folyamatrendszer. Legyen hármas visszacsatolás. Folyamatosan csatoljuk vissza, és mindig oda kell visszamennünk, hogy Uram, igaz vagyok én előtted? Valóban föltártam szívem minden rejtett titkát, és nem terhel semmi sem az én életemből. És tudom ezért majd cselekedni a te akaratodat, és látom, hogy mi a te szándékod az életemben. Ez tesz teljessé bennünket. Ekkor lesz az Istennek engedelmes életé valaki. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te váltság halálod által tetted teljessé az életünket, megadtad azt, amire leginkább szükségünk van. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy fölvállaltad ezt értünk, a szenvedést, a halált. Köszönjük, hogy megmutattad az életre vezető utat is feltámadásoddal, és így lehet nekünk reményünk e földi létben, a földi lét utána nézve is. Dicsőítsd meg magadat így közöttünk, Urunk. Áld meg bennünket ebben a mai Isten tiszteletben. Áld meg a hazavezető utunkat. Dicsőítsd meg magadat abban, Urunk, hogy leleplezzük önmagunkat magunk előtt. Szívünk állapotát világosan látjuk. És add meg, Urunk, hogy mindenki oda tudja menni te hozzád, hogy újra a megigazítatást kérje, és újra várja azt, amit te tudsz adni egyedül. Vezess bennünket, Urunk, földi életünk útján, és olyan sok kártyú meg buktató van ebben, sok szakadékon kell átugrálni, sok veszéllyel van tele ez a földi lét, de tudjuk, hogy te meg tudsz elégíteni, igazítani, rendbe tudod tenni az életünket. Így vágyunk, Urunk, a benned való létre. Áld meg így. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Ugyanis az elmúlt vasárnap is hirdettem már, Nyíregyházán lesz egy kétnapos ünnep, sőt már pénteken kezdődik, de szombaton és vasárnap egésznapos ünnepség lesz. A 225 év építették a nyíregyházi templomot, ebből az alkalomból mindenkit hívnak és várnak. Szerették volna, hogy menjünk vasárnap oda mindnyájan, de végül is azt láttuk, hogy mindenkit nem tudunk beszállítani, ezért megtartjuk itt az Isten tiszteletet, de aki szeretne bemenni és együtt lenni azon a tévé által is közvetített Isten tiszteleten, amely Nyíregyházán a templomban lesz, elbocsátjuk a testvéreket és kívánjuk, hogy a nagy áldásban legyen ott is részünk. De szombaton egész napos program van az iskola és a templom környékén, mindenféle zenei és igei szolgálatok, előadások és közösségi rendezvények, amelyek szeretettel hívják a testvéreket. Szórólapok még vannak odakint a lapon, aki szeretne ezen részt venni, az bátran legyen el belőle. A mai Isten tiszteletünkön, mint ahogy hirdettük, Isten tiszteletünk után közgyűlést tartunk, amelynek témája a választás, a tisztújítási időszak. Jövő évben az országban egy tisztújítási év lesz ismét, a gyülekezeti szolgálóktól egészen az országos szolgálókig választások lesznek. Ennek már el kell kezdődnie most, ezért hívtunk össze egy közgyűlést. Istentisztelet végén majd felügyelő úr fogja vezetni a közgyűlésnek a menetét, és azok a kérdések, amelyek fölmerülnek, akkor várjuk, hogy a testvérek reagáljanak erre. Itt van a következő hét vasárnapján már a férfi hétnek a kezdete. Kérem, hogy aki bejelentkezett, vagy bejelentett valakit, az most hozzá el hozzám, hogy tudjuk fölmérni, hogy hányan megyünk, és miképpen. Nehogy valaki úgy legyen, hogy úgy gondolja, be van jelentve, és közben nincs bejelentve. Tehát mindenképpen hozzám jelezze mindenki az, aki maga jelentkezett be, vagy bejelentett valakit, hogy össze tudjuk vetni egyrészt az utazás miatt is, másrészt pedig, hogy nehogy valaki kimaradjon a jelentkezésből. Október 28-ától kezdődik az ifjúsági hétvége 18 év alattiak számára, november 11-től 13-ig pedig a 18 év felettiek számára. Aki szeretne jelentkezni, az kérem, hogy jelezze nekünk, hogy a szállításban tudjunk segíteni. Hétközben lehet jelentkezni Marcsek Balázsnál is, meg Húzás István testvérünknél is, meg nálam is, meg Resán Katánál, akik ifjúság körül mozognak, hogy össze tudjuk szedni a végső létszámot ide is az utazás miatt, nagyon fontos ez. Férfi hét lesz még november végén, hogyha valaki erről a hétről lemaradt, de szeretne még idén férfi hétre menni, az megteheti, november 27-től kezdődik a következő férfi hét. December 3-án Grenville Pilárnak az esküvője lesz itt a templomunkban, és december 10-én pedig a gyülekezeti csendes napot tartunk. Akik szeretnének erre az alkalomnak, hogy jegyezzék a naptárukba, hogy ez akkor lefoglalt hely legyen. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül énekeljük 466-os számú énekünket, a 466-os énekünk első versét a befejező oltárjának előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Teremtő Úrunk, szerető mennyei Atyánk, hálódással köszönjük néked a földet, életünk terét, amelyet szereteteddel teremtettél, amelyet szépségével, áldásaival és titkaival együtt az emberiségnek adtál. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a közegben nőhetünk föl, és ebben a közegben tapasztalhattuk meg azt, hogy Te vagy a Teremtő, Te vagy a Megváltó és Megszentelő Isten. Köszönjük, Urunk, hogy életünk egy pontján bekopogsz hozzánk. Akik megtapasztalhatták ezt, hálás szívvel magasztalják a Te nevedet ezért. Akik még előtte vannak, add meg, Uram, hogy megtapasztalhassák, mit jelent az, amikor a szívük megítéli őket, és amikor a Te kegyelmeddel leveszed vállukról a terhet, a nyomást. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy így indítottál bennünket is ebben a gyülekezetben, és így hívogatsz mindenkit a Te kegyelmedhez. Áld meg az ebben a gyülekezetben szolgáló atyafiakat, Köszönöm, hogy sokan indultak, és sokféle szolgálatban vannak. Add meg, hogy egy test részeiként, a te akaratodba illeszkedve, a test növekedésén dolgozhassunk. Köszönöm néked, Urunk, hogy egész egyházunk ott lehet a kezedben, lelkészeivel, meg espereseivel, püspökeivel együtt, de presbiterek, felügyelők és mindenféle szolgálók ott dolgozhatnak a te országod építésén, Urunk, egyházunkban is. Hálás a szívem valóban ezért a csodáért, amit a Földön tapasztalhatunk. Add meg, Urunk, hogy minél jobban megismerhessük ennek a világnak a titkát, és még inkább tudjunk szeretni és dicsőíteni téged. Légy a politikai és gazdasági vezetőkkel is, Urunk, hogy tőled nyerjenek bölcsességet, hogy ne a világ tönkretételén az önző és gőgös haszonra törésükben éljenek, hanem keressék ennek a világnak a javát, hogy még inkább tudjuk élni a benned való életet, és még inkább dicsőítse ez a teremtett világ a te nevedet. Áldj meg bennünket, Urunk, egyéni életünkben is. Köszönjük néked, hogy a gyermekeink ott lehetnek te előtted. A gyermek nevelésben te lehetsz a mi tanácsadunk. Add meg, hogy a gyermekeink úgy nőhessenek föl, hogy láthassák az életünkön a te dicsőítésedet, magasztalásodat, és ők is elindulnak azon az úton, keressék a megigazítatás lehetőségét. Tudjuk, Urunk, hogy a te kegyelmed az, aki megtarthatja őket, mint ahogy a házasságunkat, gyermeknevelésünket, társadalmi életünket, felebarátunk szeretetét is. Vezess bennünket, Urunk, ezen az önvizsgálati körön. Add meg, hogy újra-újra visszatérhessünk a megigazítatásunkhoz, és újra kontrollálhassuk, hogy mit szeretnél megvalósítani az életünkbe. Nehogy, hogy saját fegyünk szerint rendezzük be azt. Nehogy, hogy tőled eltávolodva járjunk az utunkat, mint a eltévejedett bárány, hanem engedd, hogy beleilleszkedhessünk a te rendedbe, tervedbe, hogy végezhessük azt, amit ránk bíztál, nekünk adtál, és ahol meg szeretnéd mutatni a te dicsőségedet. Légy velünk, Urunk, a közgyűlésben is, add meg, hogy ebben a tisztújítási folyamatban neked szolgáló, téged dicsőítő, akaratodat cselekedni akaró emberek állhassanak az egész egyházban szolgálatba, hogy valóban minden részén, minden szintjén megjelenhessen a te akaratod, áldásod, és valóban a külvilág dicsőíthessen téged azért, mert látja a mi életünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Most pedig akkor következzék a